Híreink után Ádám Ráchel beszélget dr. Gál Péter magyarországi ügyvéddel, és most a részletes híreink következnek. A kormányfői hivatalból közölték, hogy semmiféle tárgyalások nem folynak a Hamasz terrorszervezettel, és semmilyen ideiglenes nyugalmi állapotra tett ígérete tervet nem kapott Jeruzsálem a Hamasz terrorszervezettől. A Hamasz szervezet állítólag hajlandó egy átmeneti 6 hónapos tűzszünet bevezetésére. A Hamasz azonban nyíltan hirdeti, hogy eme harci szünet, melyet arabból fordítva harcosok pihenésének neveznek, csak egy taktikai lépés. Az Izrael államának felszámolására való tervek a Hamasz részéről nem szűntek meg. Azonban most, hogy az izraeli hadsereg súlyos csapásai miatt a Hamasz és más muzulmán terrorszervezetek egy kis szünetet kényszerülnek kérni, hogy lélegzethez jussanak és rendezhessék soraikat. Izrael biztonsági szakértők szerint nincs szükség átmeneti tűzszünetekre, amennyiben a Hamasz és a többi arab terrorszervezet beszünteti a rakétatámadásokat Izrael ellen, és felhagyja a különböző terrortámadások tervezésével, Izrael államának nem lesz oka az ellentámadásra a gázai sávban, és a gazdasági embargó viszonylagos fenntartására sem. Egyébként az izraeli médiában terjesztett hírek ellenére, miszerint a Hamasz beleegyezett egy átmeneti tűzszünetbe, ma is voltak rakétatámadások Szdérot városa ellen, egyik rakéta egy lakóházba csapódott be, bár senki sem sérült meg, de súlyos anyagi károk keletkeztek a helyszínen. A Hamasz és más arab terrorista szervezetek szavahitetlensége már történelmi tény, ugyanis ezen arab és muzulmán terrorszervezeteknél a hazugság egy lételem, amelyhez szellemi tápot nyújt maga a Korán is. Abu Mazen palesztin báb elnökhöz közel álló palesztin politikus közölte, hogy Mazen elutasította Olmert miniszterelnök azon rendezési ajánlatát, miszerint Izrael kezében marad Jeruzsálem biztonsági vezetése, és a palesztin hatóság csak az arab és muzulmán érintettségű helyeket fogja kezelni. Abu Mazen állítólag Ehud Olmert másik ajánlatát is elutasította, mely a Jordán folyó völgyét és a zsidó települések nagy részét izraeli felügyelet alatt hagyná. A palesztin arab politikus elmondta, hogy Abu Mazen hajlandó lemondani Júdea és Szamária területének 2-3%-áról. Ez rendkívül kevés, mert Izrael az Egyesült Államok támogatásával csak a vitatott területek 64%-át adná át a palesztin hatóságnak béke fejében, azzal a kikötéssel, hogy még az év vége előtt aláírnak a rendezést vázoló elvi megállapodást. Kuvaiti elvatánlap szerint Bashar el-Assad szír diktátor írásos kötelezettségvállalást követel Ehud Olmert miniszterelnöktől a Golán-fennség átengedésének szándékáról a tárgyalások előfeltételeként. Assad diktátor azt követeli, hogy az írásos dokumentum szövege legyen hasonló ahhoz a kötelezettséghez, melyet annak idején Yitzhak Rabin adott Hafez el-Assadnak, Bashar el-Assad apjának. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráchel következik dr. Gál Péter magyarországi ügyvéddel.
Nagy szeretettel köszöntöm jeruzsálemi stúdiónkban Gál Péter ügyvéd urat.
Köszönöm.
Budapestről, és most itt Jeruzsálemben, magánúton van itt, és hát élvezi Jeruzsálemet, a tavaszt. Ugyanakkor beszélgetünk, és beszélgetnünk kell arról is, hogy a legutóbb nyilvánosságra került, nyilvánosságra hozott Budapesten, Magyarországon ismerté vált ügy, ami nem tartozik a holokauszt kárpótlási témákba, az éppen Gál Péter nevéhez fűződik. Mi ez az ügy, és hol tart ez az ügy most?
Ugye három kárpótlási törvényt hoztak Magyarországon. Vannak azonban olyan értékek, ezek az értékpapírok leginkább, kötvények, életbiztosítások és takarékbetétkönyvek, amelyek nem esnek a kárpótlási törvény hatája alá. Ezekkel soha senki nem foglalkozott. Amit mi megpróbáltunk, meg jelenleg is próbálunk elérni, azoknak az értékeknek a mai pénzben történő kifizetése, amit 1944-ben elvettek a halálba induló zsidóktól, és utána nagyon nehezen lehet nyomon követni a sorsát. Egy részének igen, és egészen döbbenetes dolgokra bukkantunk a kutatások során. Hát egyrészt az sajnos elveszett valószínűleg örökre.
Milyen értékekről van itt konkrétan szó?
Egy 1992-es, tehát nem túl régi felmérés szerint 800 milliárd forint.
Hú.
Azt jól hallja, megismétlen, 800 milliárd forint.
Ez az, aminek nyoma veszett, senki nem tudja, hogy honnan lehet vissza venni.
Nem veszett nyoma, hanem igen, senki nem tudja, hogy lehet ezt visszaszerezni, mert kevesen tudják, hogy az arany, az a bizonyos aranyvonat, annak egy része visszajött Magyarországra. És ezzel visszaérkeztek olyan dobozok és ládák, amelyekben azok az értékek voltak, amit elvettek a zsidóktól. Ez úgy történt, hogy közvetlenül a bevagonírozás előtt még egyszer átkutatták őket, elvették a megmaradt értéktárgyaikat is, és felvettek egy jegyzőkönyvet. Én láttam egy jegyzőkönyvet, amiben kettő bélyeg szerepel.
Tehát
már semmi nem maradt, valószínűleg becsúszott a bélésbe még két postabélyeg, és azt a két postabélyeget is elvették, és felvettek róla egy jegyzőkönyvet, egy teljesen szabályszerű jegyzőkönyvet. És visszajöttek ezek az értékek, ezek a dobozok, brilliánsok, aranytárgyak, ezüst, szőnyegek.
Hova kerültek?
A Magyar Nemzeti Bankhoz kerültek.
És azok most hol vannak?
A Magyar Nemzeti Bank és a pénzügyminisztérium ezt az óra ékszervállalaton keresztül eladta. Mint egy orgazda.
Ezekről van nyilván abszolút, valamiféle
átvételje,
elismervény, számla.
Persze, minden van. Minden van.
Hogy lehet bebizonyítani, hogy egy bizonyos tárgy az valaki...
Hát úgy lehet bebizonyítani, hogy mondom, hogy felvettek egy jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvben szerepel az az illető, akitől ezeket az értéktárgyakat elvették, szerepel a neve, szerepel a címe, szerepel az értéktárgyaknak a nagyon pontos leírása, tehát egy karikagyűrű, 2 grammos, nem tudom, tehát egy pontos leírás.
Mit szól ehhez a Magyar Nemzeti Bank vagy a magyar hatóságok?
A Magyar Nemzeti Bank hallgat, a magyar állam hallgat, ugye a pénzügyminisztérium az a magyar államot képviseli. Pont polgári perben, amikor a magyar államot perli valaki, akkor a pénzügyminisztérium jelenik meg a tárgyaláson. Vagy a pénzügyminisztérium bíz meg egy ügyvédet, hogy képviselje a magyar államot a tárgyaláson. Ezt nem tagadják, mert ezt nem is lehet letagadni. Hát olyan végzések születnek, hogy tessék bebizonyítani, hogy volt Dunába lövés Budapesten, mert a bíróság erről nem tud. Itt tartunk.
Értéktárgyakon kívül van szó különböző takarékbetétkönyvekről
is. Igen. A takarékbetétek, kétféle módon születek a takarékbetétek. Egyrészt volt egy 1600/1944-es miniszterelnöki rendelet, ami arra kötelezte a zsidókat, hogy a pénzüket tegyék be egy betétkönyvbe. Utána ezt a betétkönyvet vissza is adták nekik, csak rátettek egy bélyegzőt, hogy a tulajdonos zsidó. És ebből az ő számukra nem lehetett kifizetni, de kifizetések történtek nem zsidó emberek számára. Ami ennél sokkal érdekesebb, az a vidéki zsidóság. Ugye a vidéki zsidóságot lőtték el először, utána jöttek volna a pestiek. A adatok vannak arra, hogy egészen közvetve a bevagonírozás előtt, tehát már ott a rámpán kint még elvettek pénzeket, voltak itt a 2 pengő. És teljesen érthetetlen módon, amikor már vonat elindult, már ment Auschwitz felé, akkor ezeket a pénzeket betették egy betétkönyvbe. Teljesen felfoghatatlan, hogy miért. Tehát elvettek, nem tudom, Grün Izidortól elvettek 200 pengőt. Grün Izidort feltették a vonatra, elment Auschwitzba, és az, aki elvette a pénzt, aki felvette erről egy jegyzőkönyvet, a az fogta ezt a 200 pengét, és Grün Izidor nevére betette egy betétkönyvbe.
És hol vannak ezek a betétkönyvek?
Hát azok eltűntek. Eltűntek.
De vannak olyanok, amelyeket mai de napig vannak, is van, néhányan kézben tartanak.
Van, így van. Arra pedig azért nem fizet a magyar állam, mert az a legfelsőbb bíróságnak az álláspontja, hogy a szálasi féle törvények azok legitímek, tehát
a magyar
jól hallja, igen, legitímek, legitim jogszabály alapján történt az elfoglalás. Legfelsőbb bíróság.
És ezt nem lehet valamiképpen megtámadni, vagy megkérdezni,
azt
uraim?
Nem, legfelsőbb bíróságot már nem. Hát egyet lehet csinálni, hogy nemzetközi sajtója legyen. Ezt lehet. Azt is mondják, hogy amit a zsidókat csináltok, az nem tekinthető erkölcstelennek. Ez mind le van írva. Ez egy legfelsőbb
ügyek. Ezek peres ügyek.
Peres ügyek.
Ezek elhangzottak, leletek írva, jegyzőkönyvben benne írva. Vannak.
Egy ítéletben vannak benne. Ezzel nem lehet tenni semmi.
És erről, ehhez mit szól a magyar sajtó?
Egyetlen ember van a magyar sajtóban, aki ezzel foglalkozik, akit úgy hívnak, hogy dr. Kende Péter, talán ismeri. Most egy pénteken lesz a könyvbemutatója, mert én meg is vagyok hívva, aki ezekről ír és foglalkozik vele, senki mást is nem érdekel.
Külföldön kik tudnak erről?
A Times foglalkozik vele, úgy tudom, a BBC. Hát én azokról tudok, akik velem beszéltek, akik velem csináltak interjút.
Mit szól a magyar zsidó közösség
vezetője? A magyar zsidó közösség, nem szeretnék sem pejoratívat mondani, a magyar zsidó közösség nem foglalkozik ezzel a témával.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ön egyedül szélmalom harcot.
Igen.
De Don Quixote módjára
igen,
harcol.
Igen, de nekem az a kedvenc regényem a Don Quixote, és azt gondolom, hogy szükség van Don Quixote-kra. Nem hiába való az a harc, azt csinálni kell, mert ha nem csinálja valaki, ugye ott tartunk most 2008-ban, hogy náci hordák parádéznak az utcákon, és azt kiabálják, hogy zsidókat a Dunába. Ezt sose hittem, hogy én ezt megérem, vagy indul a vonat Auschwitzba. Én soha nem gondoltam, hogy én ezt megérem. Soha. Tehát én úgy nőttem fel, hogy egy olyan országban élek, ahol persze nem szeretik a zsidókat, az igaz, nem nagyon szeretik a zsidókat, na de antiszemitizmus nincs, hivatalosan nincs. Most ott tartunk, hogy megjelent egy újságcikk, amelyben azt írja az újságíró, hogy a zsidó újságíró Magyarország izraeli megszállását készítik elő, be is pereltem egyébként, Csurka Istvánnak hívják az újságírót. Ezt írja, hogy Izrael meg akarja szállni Magyarországon.
Hát akkor mi segítünk ebben a Don Quixote harcban, és még reméljük, hogy rövidesen újra halljuk. Köszönöm. Telefonon keresztül, vagy talán itt Jeruzsálemben.
Hát inkább itt.
Köszönöm az interjút.
Köszönöm.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 13-24, Tel Avivban és Haifán 15-23, Mérséván 14-24 és Éláton 18-33 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából, hogy búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirusalayim!
Рашет Клитат Алия.
Кол Исраил. Голос Израиля. Радиостанция Реха.
Израильское радиовещание на русском языке.
Израильское время 22 часа. Прослушайте сводку новостей из Иерусалима.
Говорит Иерусалим. Шалом. У микрофона Евгений Кушнер. В районе деревни Силуат к северу от Рамалы палестинские террористы подвергли обстрелу израильский автобус.